Jézus Krisztus tanítványaihoz intézett szavaival köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnap reggelen szeretettel. Ne féljetek, nektek még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk, benne ige hirdetésünk, ige hallgatásunk megáldása. Jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek ereje által. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét. Ez alkalommal az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részéből olvasom, a 26-tól 40-ig terjedő versekből. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Áldja meg Isten az igét a szívünkben, válaszoljunk az imént hallott igére imádsággal. Csodálatosak a te utaid, szerető atyánk, hogy azt a távoli, messzi idegent, az etióp főembert élő hitre juttattad már a kezdet kezdetén. Köszönjük, hogy ugyanilyen csodálatos, hogy úgy lehetünk itt, mint akiket ugyanilyen szeretettel hitre vezetsz, vagy vezettél már. Áldjuk a te nevedet, áldjuk, hogy az új ember szíve, a saját kezed műve, hogy szent lelkeddel elvégzed ember életünkben, hogy messziből, talán érdektelenekből, vagy a teljes ismeretlenből Jézushoz vezetsz.
Köszönjük neked, hogy jöhettünk úgy a mindennapjainkból, hogy imádkozhatunk, szakaszd el a szívünket a sok hiába valóságtól, de olyan nagy kincs, hogy nem azért gyűjtesz egybe, hogy hagyjuk a mi mindennapi életünket, hanem azért, hogy másképp küldj vissza. Áldj meg bennünket, kérünk ma, hogy a gyakorlatban is megérthessük a Szentlélek munkáját. Sőt, nem csak megérthessük, hanem megtapasztalhassuk most is, itt is. Imádkozunk a vigasztalást kért emlékező családért. Áld meg őket is, hogy idejöttek szerettükre emlékezve, te pedig megszólítod őket, magadhoz vonod. Tedd meg velünk, hiszen mindnyájunknak arra a kapcsolatra van szükségünk, arra az áldott élő kapcsolatra, amelyből megtisztulhat, megújulhat, élhet az életünk. Isten igéjét, szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek, ugyamint a felolvasott történetben találjuk, amelyből kiemelten is olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 29. versét. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedet, az apostoli hitvallás magyarázata során legutóbb arról volt szó, hogy hiszek Szentlélekben. És föltettük a kérdést, hogy kicsoda a Szentlélek. Akkor válaszoltunk is református hitvallásunk a Heidelbergi KT 53. feleletével így, hiszem először, hogy ő az atyával és a fiúval egyenlőképpen örök Isten, másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hitáltal Krisztusnak és minden ő jótéteményeinek részesévé tesz, vigasztal és velem marad mind örökké. Tehát a Szentlélek nem valami, hanem személy, isteni személy, valaki. Azt is megállapítottuk, hogy mindig az Atya, Fiú, Szentlélek együttes munkája, ha teremtés történik. Már kezdetben is így volt, és ugyanez megy végbe, amikor egy ember életében teremt újat az Isten. Amikor végbe megy, ahogy az ige mondja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Azt is megértettük, hogy az Atya a fiút, Jézust küldte a földre, és ő benne ide telepítette az Isten országát. Isten országa kapuja, ahol be lehet lépni, Jézus keresztje. Emlékezzünk csak, ahogy a kereszten átszólhatott a lator, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És Jézus azt mondta, hogy még ma velem leszel az én országomban. A kézzel foghatóan, megragadhatóan közel jött Isten országát, így mondtuk, pünköstkor üzembe helyezte Isten ezen a földön, amikor kitöltötte a Szent Lelket, és pünkösd óta a Szentlélek hálója feszül az egész teremtett világ fölött. Mindenki belekapcsolódhat, aki akar, és aki élő hitet kap Istentől. Emlékezzünk még az ismétlésben csak ennyit. A Vidámpark példáját említettem nagyon egyszerű képként, ahogy ott a kis autók fölött feszül az elektromos háló. És amelyik autó áramszedője ebbe a hálóba csatlakozik, az az autó mozgásba jön. Ugyanígy
a világ bármelyik pontján az élő hit áramszedőjével a mennyei hálózatba kapcsolódik egy ember, abban szintén ez az új élet valósul meg.
Jogos a kérdés, hogy megy ez a gyakorlatban? Erre felel a mai történetünk. Egyébként az etióp főember megtérése, története egy gyöngyszem Isten munkájában, de amikor ezt leírtam a készülés során, mindjárt úgy folytattam az ige hirdetés jegyzését, hogy minden ember életének a megtérése egy gyöngyszem Isten munkájában. Mert ő mindenkinek az életében egyedi utat választ. Mindnyájunk más és más személyiség, tudjuk, hogy a teremtésünk is személy szerint történik, Isten mindnyájunkat másként teremtett meg édesanyánk méhében. Sokszor elmondtuk, hogy az új lenyomatunk is, még az egypetélyű ikreké is más. Megkülönböztetett bennünket. Jobb könyvében most a héten olvasjuk, hogy lepecsételi az ember kezét, hogy tudja, hogy az ő munkája. És ugyanígy a hitre juttatásunk is egyedi úton megy végbe. Nem lehet csoportosan újjászületni. A pünkösdi 3000 ember sem csoportosan született újjá, hanem egyen-egyenként csak 3000-en voltak, akik egy ige hirdetés nyomán ezt a nagy ajándékot megkapták. Mielőtt figyelnénk a Szentlélek munkáját az etióp főember megtérésében, értsük meg, fogalmazzuk meg, hogy mi az Isten célja az ember életében. Az, hogy betelepítse az Isten országát, az ő uralmát az emberi szívbe, mégpedig két célból. Az egyik, hogy abban a szívben új légkört, egy új ország valóságát kezdje el működtetni, ahogy a lélek gyümölcse, a szent lélek gyümölcse gerezdjeiről olvasunk, hogy kezdje érlelni abban az emberben a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség valóságát. Ezek nem emberi produktumok, hogy ember, próbálj már jobban szeretni, próbálj már békességben élni, hanem isteni ajándék, hogy ő teremti annak az embernek az életében, aki befogadja Jézust. Jézusban Isten uralmát, országát, ő teremti, más az a szeretet, más az a békesség, más az az öröm, más az a szívesség, mert emberileg is vannak jó tulajdonságok bennünk, és jó dolog is, hogy van, és ha valaki szíves, meg kedves, meg szerető szívű, de az Isten országa, valósága az más íz. Nem tapad hozzá annyira a mi magunk légköre, mert mi magunk is, ha szeretünk, ha szívesek vagyunk, ha benne van, ami személyünknek sokféle önzése, indulata, vagysága. Itt egy új ajándékról van szó. És Istennek a célja az ember életével az, hogy ezt az új légkört, ezt az új valóságot kezdje el egy-egy ember életében, aztán a környezetében. Nem az a célja Istennek, hogy extra vallásos teljesítményeket hozzon létre. Majdnem így mondtam, hogy nem szent fazekakat, bocsánat a kifejezésért. Akar ő belőlünk formálni, hanem emberré akar tenni. emberré olyanná, hogy ő elképzelte, hogy elkezdje érlelni bennünk azt a gyümölcsöt, amelyiknek a szemei vagy gerezdjei, akár szőlőfürtre gondolunk, akár valami gerezdes gyümölcsre, ezek, amikről itt hallottunk. Tehát Isten célja, ahogy énekeljük, hogy egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és imádságban. A hétköznapok megszentelése az ő célja. Ha mi itt egy vallásos közösséggé erősödünk, amelyiknek a kultusza növekedik, de nincs a mindennapokban érzékelhető kiáradása, ahogy odafordulunk egymáshoz, a családtagjainkhoz. Ha nincs ilyen jellegű változás, akkor elhibázott a dolog. Akkor nem Isten országa települ bennünk. Úgy, ahogy valaki mondta, hogy figyelem a rokonaimat, és olyan jó látni, ahogy férj és feleség egymással együtt működik. Azt mondja, a férj ott van a felesége körül úgy, hogy figyelmesen körülveszi, segítségére van, és összedolgoznak, irigylésre méltó az életük. De azt is tudja az illető, hogy az első években ez a pár a válasz határán járt. És előbb az egyik, utána a másik fogadta be Jézust Úrnak az életébe, és bennük ennek az új országnak a valósága más légkört, más kapcsolódást, más gyümölcsöt termett. Ez nem megy másként, nem elhatározás kérdés, hogy én pedig megváltozom, és úgy fogok viselkedni. Hát mindnyájan próbálunk megváltozni, arról már gyerekkorban letettünk, hogy újévi fogadalmakat teszünk, hogy majd ebben az évben ez már pontosan így lesz, mert rájövünk, hogy egyszer csak visszalopódzik a természetünk. Nem tudunk úrrá lenni rajta. Éppen ezért kell, hogy betelepítse ezt az új országot, ezt az új valóságot Isten az életünkbe, amelyet Jézusban ide küldött, és a Szentlélek által végbe viszi a telepítést. Hogy behozza, és ott ennek az egyszerű, ennek a hétköznapi valóságos kisugárzása valósul meg. Ez az egyik célja Istennek. Tehát, hogy emberré tegyen. És a másik célja, hogy rajtunk keresztül is vigye tovább az ő országát. Hogy a másik is kapjon ebből a jóból. És ezt munkálja Isten azzal, hogy a Szentlélek által behozza egy ember életébe ezt az új valóságot. Ezek után figyeljük, hogy ment ez végbe, ez az isteni elképzelés, az isteni terv az etióp főember életébe. Közben mindenki gondoljon a saját életére, hol tartok ezen az úton, hol tart Isten elképzelése velem. Az első. Onnan kezdődik a dolog, hogy ennek az embernek halvány sejtelme sincs Isten terveiről, Jézusról, a Szentlélek munkájáról. Ez volt nála a kiindulás. Etiópiában élt, messze Izrael világától, igen magas állása van, úgy mondhatjuk, hogy pénzügyminiszter volt, Kandakénak, ez volt az etióp uralkodói cím, mint a fáraó, az akkori Kandakénak, az etiópok királyasszonyának kincstárnoka. Mit meg nem tett ez az ember ezért a pozícióért? Hiszen a királyasszony körül élő főembereket ivartalanították. Eunuch volt ez az ember, és hihetetlen messze van attól, hogy Krisztusban élő hitű ember legyen. Mindegyikünknek megvan a megtérés előtti történetünk. Lehet, hogy valaki olyan családban növekedett, olyan gyülekezet közelben, hogy könnyebb hallani az igét, és talán még hitre jutni is, bár sokszor a megszokás, a beidegződés megakadályoz valakit abban, hogy igazán befogadja Jézust, hiszen azt hiszi, hogy az, hogy ő ismer sok mindent, az, hogy ő vallásos gyakorlatban élt, nőtt, hiszi az ige üzeneteit, úgy általában megakadályozhatja. De vannak közöttünk, akik egészen távol voltak a hittől, talán még néhány évvel ezelőtt is, és Isten különös szeretete kereste meg őket. Itt jön a második lépés. A Szentlélek munkája, hogy egyszer csak keresni kezdjük Istent. Lehet, hogy ezt így még nem fogalmazza meg valaki, nem tudja megfogalmazni, de keresi az igazságot, keresi az élete értelmét, ahogy például valaki a múlt héten fogalmazta meg, hogy 24 éves volt, amikor azon kezdett gondolkodni. Ő, akit derék szülők neveltek, de Istenről nem igen hallott, nem volt téma ez az ő világukban, hogy miért is élő ezen a világon. Ennyi az élet értelme, hogy telnek az éveim, aztán egyszer csak meghalok. Azt mondta, az, hogy gyermekeket nemzek, és ők is élnek, aztán egyszer csak meghalnak. Lehetetlen, hogy ennyi legyen ez az egész. Ez volt az első motiváció, hogy ilyen keresés benne, ilyen megállás. Nem tudjuk, hogy az etióp főember honnan vette a vágyat, a keresést. Ki beszélt neki Izrael Istenéről, a Bibliáról, akkor még csak az Ószövetség volt meg, az is külön tekercsekben, de neki indult. Majdnem 2000 kilométeres utat tesz meg szekéren, illetve itt azt olvasjuk, hogy hintón, de ha bele gondolunk, fakerekű hintók voltak akkor, hát elég rázós, 2000 vagy oda-vissza 4000 kilométer volt ez. Amikor így elindul a templom, a Biblia felé valaki, az már a Szentlélek munkája, csak ő még erről mit sem tud. Mert ezt értsük, hogy a Szentlélek azon munkálkodik, hogy Jézust és egy ember életét összehozza. Ma már hívő testvérünk a gyülekezetben, aki 3-4 éve csak azért jött be ide, szinte véletlenül, hogy a templom művészi értékébe gyönyörködjön. Nem is értett semmit az ige hirdetésből, de annyi érintette őt, hogy valami nyugtató légkör volt itt. És ezért aztán visszajött. Az, hogy ő betért körülnézni, az már a Szentlélek beköröző munkájának egy lépése volt. Nem tudom, kinek mi volt az első mozgatója. Gondolkozzunk el rajta. Amikor lépést tett a templom a Biblia hit felé, talán látta másnak az életében, hogy itt többről van szó, mint vallásosságról. Vagy vágyott a hitre, ha nem is tudta megfogalmazni. Ez az ember nagy utat vállalt. Hónapokig tarthatott ez a 4000 kilométer. És jön a harmadik lépés. Eljut a templomig. Itt aztán akadályok egész sora. Ő pogány, tehát be se engedik a templom belsejébe, oda nem léphetett be, csak zsidó ember. Ráadásul eunuch, hát ő meg még prozelita se lehet, pogányból lett zsidó. Tehát abszolút kiütéses helyzetben van, olyan, mintha valaki bemegy a templomba, és nagyon merev szertartások mennek, vagy valaki odáll elé, mert tele van, vagy úgy ül, hogy be se tud menni a padba. Szóval olyan akadályok, amik bosszantok, megállítok, amire azt mondja, hogy na, kár ezért, nem próbálok tovább menni. Vagy olyan unalmas a predikációnk, vagy úgy látja, és elindul, hogy ebből elég. De ez a főember vásárolhatott Bibliát, abban már nem akadályozták meg sem a pogányt, sem az eunuchot, hogy jó pénzt fizessen a Biblia tekercsért. A legnagyobb tekercset veszi meg, Ézsaiás prófétáit. Ennél nagyobb csak a Zsoltárok könyve volt. Ez se véletlen, testvéreim, hogy éppen Ézsaiást, és majd látjuk, hogy amikor olvassa, hát lehetetlen, hogy ekkora szakaszon ő már az 53. fejezetnél tartson. De azt olvassa, majd azt látjuk mindjárt. Most csak arra figyeljünk, hogy a Szentlélek terelgető munkája. Mintha mondanánk, hogy hideg, hideg, langyos, meleg, tűz, tűz. Megy, most már ott van a Biblia nála a könyvtekercs, mert Jézussal csak az ige által lehet találkozni. Csak az ige által megvan a Biblia. Sőt, ahogy elindul hazafelé, elkezdi olvasni. Milyen vágy lehetett benne, hogy lássam, halljam, olvassam. Ráadásul hangosan olvassa, hogy jobban értse. De hát így se érti. Sokan elkezdték olvasni a Bibliát, nagy lendülettel, kiolvasom, na végre, hát azért ez mégiscsak olyan könyv, Mózes első könyve, második, veszi az akadályokat, egyre érdekesebb. Jön a Mózes harmadik könyve, szertartások, áldozatok, kezd elbizonytalanodni, és kinek a lendülete szerint egyszer csak, ott Mózes harmadik könyve táján beletörik a bicskája. Mondjuk is, hogy az új szövetséggel kezdje valaki, mert majd utána az ószövetséget is jobban el tudja helyezni, de hát itt, ami etióp barátunknak nincs még új szövetsége, hanem ott van a nagy kincs, ez a nagy tekercs, Ézsaiás próféta könyve. És olvassa, de nem érti. És itt jön a negyedik lépés. Csodálatos az Isten szeretete. Azt olvassuk, és ezt az Ószövetségben már. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Itt jön be Fülöp a képbe. Samáriában ébredés, Jeruzsálemből kiüldözték a keresztjéneket és a szétszoródott vidékeken, ugye, mint mikor a tüzet szétszórják, itt is, ott is tűz gyullad. Fülöp nagyon sikeres munkát végez, nagyon eredményes. Samária bevette az Isten igéjét, így olvassuk a Bibliában, nem mindenki lett hívő, de hogy átütő erejű volt az ébredés, az biztos. És egyszer csak az Úr ezt mondja neki, Fülöp, eredj délfelé a gázai útra, járatlan út az. És Fülöp elindul. Ó, de nagy dolog, ha valaki érzékeny arra, hogy Isten valamit vele tenni akar, és nem okoskodik. Nem kezdi mondani, de Uram, hát itt hagyjam ezt a nagy munkát, hát most látod, még mennyi mindent kell végezni. Megértette, hogy az Úr, hogy értette meg Isten az akaratát, azt én így nem tudom megmondani, azt Fülöp tudná megmondani, de hogy a mi életünkben, akik az ő gyermekei, megérteti az akaratát, sokszor nem könnyű megérteni, de megtalálja a módját, hogy egyszer csak értsem, hogy mit akar velem. Aztán már rajtam múlik, hogy szót fogadok, vagy nem. Hát Fülöp itt szót fogadott. És elindul. Tétova volt talán, hogy na, ez aztán most mit fog hozni.
De ahogy a gázai útra ért,
pontos az időzítés. Isten szent lelke nem hibázik. Éppen akkor érkezik oda a kocsi, és hallja, ahogy olvassa a főember Ézsaiás könyvét. És itt van a fölolvasott textusunk. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Itt is elkészített találkozás van. Megszólal Fülöp, érted-e, amit olvasol? Hát ez a főember könnyen helybe hagyhatta volna, hogy hagyj békén, ne zavarj. Azért egy ilyen magasrangú valaki megy, olvas, és csak úgy egy stoppos leszólítja, ez azért nem olyan magától értető dolog. De Isten lelke időzítése más. Azt mondja, hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem. Gyere, szállj föl! Fölszáll Fülöp. Hát most már ő tudja, amikor meglátta a kocsit, hallotta az olvasást, neki tökéletesen elég volt, hogy tudja, hogy Isten miért küldte őt. Fölül, na nézzük, és újra mondom, Isten szent lelke időzítését. Hát Ézsaiás 53. Az egész Ószövetségben nincs ennél határozottabb beszéd Jézus keresztjéről, kereszthaláláról, mint jó vitaték a mészárszékre, és mint bárány nem nyitotta meg a száját az ő nyírői előtt, és folytatja tovább, ami végbe ment aztán Jézus életébe. Kiről mondja ezt a próféta? Fölgyorsulnak az események. És azt olvassuk, hogy Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Itt már, ha Jézust hirdeti, egy vágyakozó embernek, aki ekkora utat tesz meg, mert szíve vágya megtalálni, amit maga se tud, hogy valóban mit és kit, Isten lelke végbe viszi azt a csodát, mert az ige által a Jézusról, a megfeszített, föltámadott Jézusról való ige által jut élő hitre valaki. Egyszer csak megszólal a főember, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem, itt a víz, mondja ott az út mellett. És akkor Fülöp azt mondja, hogy ennek csak egy akadálya lehet. Ha teljes szívedből hiszel, meg lehet. És ez az ember kimondja azt a hitvallást, aminél nagyobbat azóta se lehet. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Kinyitja az életét ezelőtt az ország előtt. Jézus előtt. És megtörténik a keresztség. Milyen szépen együtt vannak a kegyelmi eszközök itt, testvérei. Ahogy olvastam a Szentlélek munkájáról sok mindent, ott van, hogy kegyelmi eszközök kettő, amin át dolgozik, így a mi életünkben, hogy Jézust pecsételje be a szívünkbe, hozza be. Az ige és a sákramentumok. A szentségek. Ez a kettő, a keresztség és az úrvacsora. Mind a kettő itt van együtt. Miért a szentségek, testvérei? Nem ad mást az úrvacsora, mint amit az ige által elvégez Isten, de megpecsételi, látható jegyben is, úgy teszi valóságosá, ő tudja, hogy bennünk, hogy mélyíti el, amit az ige által hirdetett, de még valami, hogy mennyire gondoskodott Jézus arról, hogy a tanítás, az igéről szóló tanítás el ne menjen messzire, Mert Jézus keresztjétől nagyon hamar el lehet ám tévedni, és bizonyos filozófiai magasságokig mindenfelé, és egy idő után már rá se lehet ismerni a kiindulásra. De adott két olyan jelet, amire azt mondta, hogy tegyétek, mindvégig, amíg vissza nem jövök, amiben az ő kereszthalálának a jelentőségét kódolta be. Az a keresztvíz Jézus értünk kiontott vérének a jele. A kenyér és a bor a megtöretett teste és kiontott vére jele. Tehát az egyház történetben bármilyen korszak volt, amikor racionalista igen magyarázatokkal odáig jutottak, hogy Jézus fölment a hegyre, áldozó csütörtökön, a túloldalon lement, meg karácsonyban, meg máskor is olyan történetekkel, olyan másról, mint az igéről szólt az általános ige hirdetés, mert úgy eltévejedett az egyház, akkor is a keresztségben és az úrvacsorában Jézus értünk való halálának a jele volt előttünk. Hogy fölgyorsultak itt az események? Ez nem mindig ilyen gyorsan megy, hogy ige fogan valakinek a szívében, a kihordási idő lerövidült, és új élet születik. Itt van az etióp főember, akinek az életébe Isten a Jézus Krisztusban ide telepített országát, király uralmát, bevitte a Szentlélek által. És már csak egyetlen mozzanat, amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Megtörtént az újjászületése, Jézust befogadta hitáltal, és már is a lélek gyümölcse megjelenik. Miért írják oda, hogy örvendezve? Odafelé nyilván nem örvendezve ment. Ez egy különös jellemző ime. A lélek gyümölcséből szeretett öröm, békesség megjelenik. Ennek az embernek új élete van, és majd ez a kezdet növekedni fog benne. Most már nincs szükség Fülöpre, mert a Szentlélek ebben is segíti. Úgy tartják, hogy ez a főember volt Afrika első misszionáriusa, és az etiópok kopt egyháza az első időktől kezdve létezett. Kapott ajándékot, Jézust, Isten országát, összekötve a mennyel ennek az embernek az élete, és megy haza, és misszionárius lesz. Ez a célja Istennek velünk. Ezért hoz ide, hogy elvégezze a munkáját. Hitre vezessen, Jézussal egybe kapcsoljon, betelepítse az országát az életünkbe, utána növekedést adjon, hogy ez a gyümölcs jobban-jobban érjen. Ez nem 9 gyümölcs, hogy ó, én bennem a szeretet, vagy a békesség, de a szívességgel nem törődök. Ez együtt érik. Lehet, hogy egyik-másik gerezd nehezebben, egyikünk-másikunk életében, de együtt érik. És leszünk jeladás. Erről a nagy kincsről, hogy mások is megragadhassák, megismerhessék. Ez a folyamat megy azóta is, a Szentlélek által, Isten országa terjed szívtől szívig. Áldott legyen érte, hogy idáig is elhozta, eljutott, ahol mi élünk, bennünk és általunk is végzi ezt az újjáteremtő munkát.
Amen.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Áldott Urunk, köszönjük a Te folyamatos munkálkodásodat, és hogy ennek eredménye az is, hogy mi itt vagyunk. Ennek eredménye, amit már elvégeztél a szíveinkben, és amit most és ezután végzel. Köszönjük, hogy újjá teremted az ember életét. Köszönjük, hogy Jézust behozott, hogy lakozzon hitáltal a mi szívünkben. És Úr Jézus, köszönjük, hogy olyan világosan mondtad a tanítványaidnak, maradjatok én bennem, és én ti bennetek, mert amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt, ha nem marad a szőlőtőkén, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Köszönjük neked azokat a csodákat, mai csodákat, utakat, ahogy összevezeted az életeket, ahogy megadod, hogy egyszer csak hitet gyújtasz olyan szívben, amelyik korábban talán nagyon-nagyon messze volt attól, hogy ő higgyen és kövessen téged. Köszönjük, hogy sokan vagyunk, akik erről a csodáról vallhatunk. Köszönjük neked azokat a testvéreket is, akik messziből jöttek, és akiknek szintén összehoztad az útját itt közöttünk Jézussal. Áldott légy, hogy olyan egészen más múltból, neveltetésből, életből, országból. Te mégis megtetted azt, amit az etióp főemberrel. És kérjük, folytasd a munkád minnyájunk szívében. Olyan jó hallani, hogy ha te erősödsz a szívünkben, a lélek gyümölcse növekedik ott. Olyan nagy szükségünk van, hogy ne a magunk sokszor fanyar ízét kelljen nekünk is és másoknak is ízlelni, hanem abból, amiről szó volt. Urunk, kérünk, áld meg a jövő hetünket. Vezesd az utunkat. Mutasd az utat az óvodakérdésben is. Áld meg a családi otthonokat, fiatalokat, kismamákat, akik várják a gyermeküket, és őrizd kérünk. És ebben a hűvös télben te munkálkodj, Urunk, életünkben, életünkön át. Te gondviselésed, hadd legyen valóság a rászorulóknak, sokaknak. Amen. Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a bennünk lakozó Szentlélek által.